a mi segítségünk és csendességünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Kegyelmes Istenünk, mennyei édes Atyánk az Úr Jézus Krisztus által, megállunk most is előtted, mint már annyiszor ebben az esztendőben, egy új hónapnak szinte kezdetén, és hála van a szívünkben. Az első szó az ajkunkon a hálaadásé. Hálát adunk neked az alkalomért, Urunk, és azért, hogy egészen bizonyosan tudhatjuk, hogy mindaz, ami életünkre nézve fontos, már el van készítve. Te már elkészítetted. És még ki sem mondjuk, még ajkunkon sincs a szó. Te már tudod, hogy mit fogunk kérni, hogy mivel fordulunk hozzád. Olyan jó így élni az életet, hogy szerető mennyei Atyánk van. Köszönjük neked az Úr Jézus Krisztusban kijelentett kegyelmet, hiszen mindezekért csak azért lehetünk egészen bizonyosak, mert elküldted egyszülött fiadat ide a világba, aki az életét adta azért, hogy mi bőségben éljünk, és örök életünk legyen. Erősíts meg minket, Urunk, a világnak a zaja és mindenféle csábítása és nyomása ellenében, hogy valóban mindig reád nézve, hozzád fordulva, meggazdagodva, megépülve álljunk föl alkalmainkról, imádságainkból, így folytatva az életutunkat. Áld meg most ezt az órát is, Urunk. Imádkozunk most lelkipásztor, gyülekezet lelkipásztoráért és családjáért is a megérdemelt nyári pihenőjükön. Áld meg az ő életüket is, áld meg a gyülekezetet, és légy velünk most szent lelked közösségében, amikor szent igét fölé hajolunk, és drága üzenetedet értelmezni próbáljuk. Így maradj velünk, Urunk, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg ezt az imádságunkat is. Amen. Szeretett testvéreim, Istennek igéjét olvasom az Új Szövetségből, Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első leveléből, ahonnan az első fejezet 26. és következő verseit olvasom. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levele első részében, tehát a 26-tól a 31-ig terjedő versekben így szól hozzánk Isten igéje. Mert tekintsétek csak a ti hivatásotokat, atyám fiai, hogy nem sokan hivattak bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek, hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse, hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul, hogy amint megvan írva, aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék. Amen. Szeretett testvéreim, érdekes szavakat mond Pál apostol a keresztény gyülekezetnek, és ezt a néhány nagyon különleges verset, amelyben a gyülekezet tagjait arról győzi meg, hogy az Isten a világ bolondjait választotta ki magának, azért, hogy megszégyenítse a bölcseket. Hát gondolom, hogy annak idején is ott az első században többen fölkapták erre a fejüket, hogy mit jelent ez, miért nevezi Pál az apostol a Krisztus gyülekezetét, annak a tagjait, mint Isten kiválasztottait, bolondnak. Én szeretném ezeket az igéket fölfűzni két különálló fogalomra, amely gyakorlatilag egy, csak a forrása más. Van egy jól ismert görög szó a mindennapi nyelvhasználatunkban már, ez pedig a szociológia. Ez társadalomtudományt jelent, azt jelenti, hogy vizsgálja, a szociológia az egy olyan tudomány, amely vizsgálja az emberi közösségeket, az emberi kapcsolatokat, és ezeket elemzi. És van szociológiája, társadalma, amelyet él, és amelyet vizsgálat alá vesz az embereknek, és van ugyanilyen az Istennek. Ezt nézzük meg most, ezt a kettőt, amely össze nem keverhető, és föl nem cserélhető, és gyakorlatilag a mai igében is el van rejtve ez a kétféle út. Az első, tehát az emberi megítélés, az megfogalmazza, hogy a földi világban kik a bölcsek, kik a hatalmasok, kik az előkelők, tehát kik azok, akiknek a kezében hatalom van. És az emberi megítélés ezek előtt, a hatalommal bírók előtt, mondjuk így, kalapot emel. Mert függ tőlük. Az ember élete, a kisemberé, minnyájunké, meg még a tőlünk jóval elesettebbeké is, nagyban függenek azoktól, akik maguknak hatalmat tudnak a kezébe, akik magukat bölcsnek érzik, akik előkelők. Nagyon sokszor van úgy, hogy ezek az emberek úgy gondolják, hogy mindaz az adomány, amely nekik adatot, az annak ők a érdemszerzői, és ezzel ők élnek, és nekik jár a hódolat. Tehát van egy téves felfogás a világban, hogy az, aki hatalommal, úgymond bölcsességgel, előkelőséggel bír, tehát szava van sok mindenben, az jogot formál sokszor magának arra, hogy azokat, akiknek erre nincsen lehetőségük, irányítsa, vagy befolyása alatt tartsa. Nem egyszer hallottunk régebben kis királyokról, vagy egy más rendszerben ugyancsak bizonyos helyi hatalmasságokról, akiktől mindenki félt, mindenki tartott, mert messzire ér a kezük, ismerjük ezt a kifejezést is. Pál egy másik helyen feddi a gyülekezetet, amikor azt mondja, hogy bemegy a gyülekezetbe egy szegény asszony, akinek semmilyen nincs, és bemegy a gyülekezetbe egy aranygyűrűt viselő, jómódú, előkelő férfiú, és akkor a gyülekezet tagjai ezt a jómódú előkelő férfiút az aranygyűrűs ujjával mindjárt az első sorba ültetik, ugyanakkor a szegénnyel meg nem törődnek. Közöttetek ne így legyen, mondja. Jézus is ezt nem egyszer megfogalmazza, tehát a keresztény gyülekezetben nincsen helye ilyenfajta megkülönböztetésnek, mert a tisztelet az mindenkit megillet. Valószínű, az apostol azért hozta föl ezt az aranygyűrűs példát, mert akkoriban is ez így volt. Nos, ez azóta sem változott. Tehát valahogyan az ember a történelem során az emberi magatartások azok mindig ugyanazok, csak a környezet, meg a technika, meg mindenféle más változik. De az emberi magatartás az nagyon gyakran mindig ugyanaz a mélyén. Olyan társadalmi rendszer is van, mi is éltünk már át ilyet, ahol egyenesen nem csak, hogy nem vesznek Istenről tudomást, hanem meg is tagadják Istent nyíltan. És mégis vannak, akik hatalommal bírnak, istentelenül, és élvezhetik mégis az emberek bizalmát. Az istentelen társadalom, az megpróbálja a személyek, a kis embereknek a kárát minimalizálni, minél kisebbé tenni, ugye adományokkal, hogy minél kevesebb emberi ellenállásba ütközzön, és az embereket függővé teszi magától. Tehát az istentelen hatalomnak az a lényege, hogy anyagi alapokon áll, Isten nélkül, és függővé teszi magától mindazokat, akik fölött uralkodni próbál. Pénzzel, erőszakkal, megfélemlítéssel. A lényeg az, hogy minden olyan gondolatot, amely a hatalmat, az értékeket, a bölcsességet Istenben gondolja el, bevonja Istent a társadalomba, azt nem szabad megengedni, azt ki kell onnan iktatni. Én szoktam nézegetni az internetet, mindig megfogadom, hogy soha többet nem olvasok ilyen olvasói véleményeket, mert már eleve úgy vannak a cikkek föltéve, hogy összeugrasszák az olvasókat. És néha azért mégis nem tudok ellenállni, és olvasgatom. Szinte ilyen, így mondom, ilyen szociológiai vizsgálat módján, és egészen megdöbbentő. Nyilván ez nem nagy lélekszámot jelent, mert mondjuk 200-an írogatnak egy-egy ilyen híranyaghoz, és azért mindegyik nem ilyesmit ír, de hogy jön át sok embernél az a mérhetetlen istentelenség, hogy tényleg úgy az ember fölteszi magában a kérdést, hogy nem fél, nem tart az Istentől, hogy Isten tagadó bejegyzéseket ír, kifejezetten irritálja sok embert az, ha egyáltalán az egyházról, ha Istenről, ha Krisztusról szó van. És ez nagyon szomorú, mindig azt szoktam erre mondani, hogy milyen jó, hogy az Úristen nem így gondolkodik te rólad, aki megtagadod őt. Mert ha Isten így gondolkodna rólad, akkor már régen elvesztél volna. De ugye az Úr Jézus Krisztus mindenkiért eljött ebbe a világba, hogy mindenkinek a terhét, a bűnét, a nyomorúságait magára vegye. Éppen ezért, aki ezt nem érti meg, és nem fogadja el, és nem hisz ebben egyáltalán, sőt negatív indulatokat gerjeszt benne, az nem jó. Az mindig megbosszulja magát, mert annak a lelke betegszik meg, és fogyatkozik meg, aki így él. Testvéreim, az Isten helyére az olyan társadalmak, amelyek istentelenül élnek, találnak maguknak más bálványokat, és figyeljük meg, hogy az ilyen emberek lelkében az ilyen kifejezések vagy fogalmak, mint irgalom, megváltás, megigazulás, szentség, könyörületesség, teljességgel ismeretlenek. Nagyon élesen ez így a mi társadalomban is megjelenik. És ha valaki megpróbál, akár még a, most így mondom, akár még a hatalom oldaláról is egyházias gondolatokat megosztani, akkor hú, az ellen is nagyon mélyen tiltakoznak, és hát, hogy milyen trágárságokat írnak némelyek, arról meg aztán jobb nem beszélni, sajnos. Tehát azt kell mondjuk, hogy az ördögi hatalom sikeresen rombolja az emberiséget, ahol a társadalomban az emberek egymás között már szinte nap mint nap elszenvedik, beszélnek róla, eltűrik a rablásokat, lopásokat, gyilkosságokat, csalásokat, hűtlenségeket, onnan egészen biztosan hiányzik az Isten neve. Figyeljük meg, hogy ezek nem mosódnak össze, ezek nagyon élesen a csak anyagi világban gyökerező társadalmi jelenséget mutatják. Egy ókori filozófus azzal vádolta a keresztényeket, hogy azok mind bolondok. Méghozzá szó szerint, hogy ostobák, műveletlenek, senkik. Pál apostol maga mondja, hogy a keresztről való beszéd bolondság, éppen a korintusi levélben, de hozzáteszi, azok számára bolondság, akik elvesznek. De nekünk, akik megtartatunk, a keresztről való beszéd az Istennek ereje. Egy nagyon éles választóvonal húzódik tehát a mi társadalmunkban is, éppen úgy, ahogyan az első században Pál apostol korában is megvolt, egy nagyon éles választóvonal húzódik ma az anyagi alapon álló és az anyagi javakban bízó társadalmi valóság, és az Istenre alapozott életek között, és ez a nagyon éles választóvonal Jézus Krisztus és az ő váltság halála értünk. Nagyon, vagy mondhatnánk nagyon röviden, a kereszt. A kereszt mutatja meg, hogy ki melyik oldalon áll. És hogy toleránsabbak legyünk a más vallásokkal is, tegyük hozzá, hogy reménységünk lehet arra, hogy Isten azoknak a Isten hívőknek a szívét is fogja majd építeni és változtatni rajtuk, akik egyelőre a keresztet nem fogadják el. 2000 évvel ezelőtt is ez így volt, és látjuk, hogy az alapértékek és értéktelenségek azóta sem változtak. Amikor Jézus a bolond gazdag című példázatát mondja el, ismerjük mindnyájan ezt a példázatot, ugye, amikor bőségesen termette a gazdag embernek, lerontatta az összes csűrt, mert nem fért el benne a sok gabona, újakat épített, és mondta magának, hogy én lelkem egyél, így áll, élvezd az életet, a gabona meg áll a csűrben, tehát nem hal éhen, jó módban van, most már csak az élet élvezete vár rá. És akkor Jézus azt mondja, hogy bolond, ő ezt nevezi bolondnak, míg ma éjjel elkérik tőled a te lelkedet. Kié lesz akkor az a sok minden, amit fölhalmoztál. Így jár az, aki nem Isten szerint gazdag. És ugye Jézus számos helyen bíztat minket a mennyei kincsek gyűjtésére, amelyeket nem lop el a tolvaj, nem esz meg a rozsda, nem rágnak meg a molyok, hogy próbáljunk annak a két társadalmi vagy szociológiai valóságnak arra az oldalára horgonyozni, amelyik mindig arra tanít bennünket, hogy mi Isten teremtményeiként bizonyos szempontból transzcendens lények vagyunk, hiszen Isten leheli az élet leheletét Ádámba és Évába, tehát az emberbe. Isten az, aki minket megelevenít, aki élővé tesz, ezért a mi életünk ő benne van, ő bele gyökerezik. És hogy ezt egészen érthetően és nekünk kitapinthatóan elmondja, ezért is jött Jézus Krisztus, hogy mi Istenről Krisztusban egészen közeli képet kapjunk. Amikor azt mondja, hogy aki engem lát, látja az atyát. Ő is az atya egy. Tehát Jézus olyan magasról érkezett az atyától egyenesen, hogy mi reál nézve tudhatjuk, hogy milyen Istenünk van, tudhatjuk, hogy hol állunk, hogy hova eresztjük, most fa hasonlattal a gyökereinket, kiben gyökerezünk. Jézus mindig rámutat arra, hogy a lélek valósága nélkül és a lelkünkkel való foglalatosság nélkül az anyagi világ sem tervezhető igazán. Erről beszél a bolond gazdag példázatában. Tehát még egyszer, hogy összefoglaljuk, az emberi megítélés, amikor megfogalmazza, hogy az emberi olvasatban, itt a világon, az anyagban, a matériában, kik a hatalmasok, a bölcsek, és kiknek a kezében van az irányítás, és ebből kihagyják az Istent, akkor az egy hibás út. Amikor vizsgálják a szociológusok a társadalmi összefüggéseket, és a társadalomról való tudományt fölrajzolják, akkor siralmas képet kapunk el a keresztnek, így mondom, erről az oldaláról, az Isten nélküli világról. Mindannyian ebben élünk és mozgunk, és pontosan tudjuk, hogy ez mit jelent. Ugyanakkor Istennek is van az emberi társadalommal foglalkozó tudománya. Mondjuk azt, hogy Istennek is van szociológiája. Ő nem az anyagi javakra és a földi hatalomra építi ezt, hanem önmagára. És ha ezt tudatosítjuk magunkban, testvéreim, akkor mindannyian megtapasztaltuk már, és megtapasztalhatjuk szinte napról napra, hogy csoda történik. Mert amikor tudatosítjuk magunkban azt, hogy Istenre épül a mi életünk, akkor egyszer csak viszonylagossá, relatívvá válnak ezek az emberi rendek, mint a hatalom, a gazdagság, vagy a bölcsesség. Viszonylagossá válnak. Tehát már nem rettegünk annyira, mert tudjuk, hogy e fölött Isten az Úr, és ha én az Istenben vagyok, Jézus Krisztus által, akkor nekem nagy bántódásom nem eshet. Ugye azt énekeljük, hogy Luther Márton egyik szép énekében, hogy még az életet is elvehetik, feleséget, gyermeket, kincset, életet, mindent elvehetnek tőlünk, de miénk a menny örökre. Mi soha el nem veszünk. Tehát megtörténik újra és újra ez a csoda, amikor látjuk ezt a földi kreatúrát, és ugyanakkor magunkat el tudjuk helyezni abba a másikba, az Istentől jövőbe. Az ősegyházban, Pál korában is, nagyon sok erőtlen, lenézett, szegény ember csatlakozott a kereszténységhez. Olvasmányainkból tudjuk, hogy a római birodalomban, amely óriási volt Jézus korában és az első században, milyen hamar elterjedt a kereszténység és a szegény emberek között. Mert Jézus meghirdetett valami olyasmit, amit eddig egyetlen Istentől, akihez próbáltak az emberek föl kapaszkodni, nem kaptak meg. Mert a kereszténység az egyetlen olyan vallás, mint a mai napig, ahol nem a fölkapaszkodó emberről szól a hitgyakorlat, hanem a kegyelmesen hozzánk lehajló Istenről. És ezt nagyon sokan a szegények közül megérezték. És a kereszténység, lehet mondani, szinte futó tűzként terjedt el a római birodalomban. És a jézusi tanítás, amikor a legkisebbekhez, a hátsó sorban ülőkhez szól a király, hogy barátom, ülj feljebb, és azt mondja Jézus, hogy nagyon sok elsőből lesz utolsó, és nagyon sok utolsóból lesz első, akkor ezekről beszél. Vagy amikor az a jézusi tanítás, amely igazzá tette a templomban bűneit megvalló vámszedőt, és a vallásosságát buzgón gyakorló farizeust pedig elküldi, amikor azt kiáltja a vámszedő, a mellét verve, hogy Uram, irgalmazd nekem bűnösnek, és ő megy el megigazulva az Isten színe elől, akkor ez a felkiáltás nagyon sok nyomorult kisember felkiáltása lesz. Uram, irgalmazd nekem bűnösnek. Nem csoda hát, hogy a világ anyagi törekvése a történelem során újra meg újra lenézte a lélekben gazdagokat, és a szegénységüket hozta elő oknak. Pál apostol, aki ezeket a sorokat is írta, amelyeket felolvastam, egyszer elment Athénbe. Ugye a görögség az azért a római időkben is a csúcson volt, mert a rómaiak a görögöket utánozták nagyon sok mindenben. Ugye még az Új Szövetséget is görögül írták meg. Tehát Pál is elmegy Athénbe a pogány filozófusok közé, akik érdeklődtek Krisztus iránt. És Pál nagyon jó tanítói módszerrel az ismeretlen Istenről kezdett el nekik beszélni, az Aeropagoszi beszédében, és érdeklődéssel hallgatták, figyeltek rá, kérdezték őt. Úgy tűnt, hogy talán Pál apostol Krisztusról való bizonyságtétele és a mennyei atyáról szóló szavai sok görögnek megnyitják a szívét. De amikor elkezdett nekik beszélni a Krisztus keresztjéről, na akkor ez a választóvonal ott is működött. Azt mondták Pálra, hogy bolond vagy te, Pál, hogy ilyeneket beszélsz, mert az ő számukra az, hogy valaki meghal a kereszten az ő bűnéért, akit nem is ismer, mondja ő, az egy nagy bolondság. Tehát Pál is megkapta ezt, hogy bolondnak nevezték őt, holott a mi társadalmi rendünknek és valóságunknak, keresztjén egyházunknak, gyülekezetünknek, személyes életünknek az alapja éppen a Krisztus keresztjéről szóló beszéd. A kereszt elmondja nekünk, hogy nem a magunk erejéből, nem a magunk érdeméért jutunk igazán fontos dolgokhoz, helyzetekhez, életesekhez, hanem kegyelemből, ajándékul. Mit van, amit nem kaptál volna? Testvéreim, ha röviden kell egy mondatban a mai ige magyarázatot megfogalmazni, az azt jelenti, hogy akik a keresztnek azon az oldalán állnak, amely az Istenbe gyökerezik, amely Krisztusé, azok mind elmondhatják, megajándékozottak vagyunk. Ez a kulcsszó. Mi megajándékozottak vagyunk. Mennyire lényeges különbség az anyagira és a lelkire épített társadalom között. Mert a földi hatalom, az anyagi hatalom, az az erő, aki ugye bolondnak néz minket ma is, még az a jobbik eset, az azt hiszi magáról, hogy ő az ajándékozó. Ő az ajándékozó, holott rájuk is érvényes, hogy mi az, amit nem úgy kaptál volna. Te bolond, még az éjjel elvétetik tőled a te lelked. Kié lesz akkor mindaz, amit fölhalmoztál, mondja Jézus ezen az oldalon álló világnak. Mi pedig megajándékozottak vagyunk, hiszen minden Istentől jövő ajándék jelképe a kereszt, mert tudjuk az igét János evangéliumából, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kegyelem, irgalom, bűnbocsánat, szeretet, örök élet. Ilyen sok drága ajándék a miénk. Itt a földi valóságunkban is. Ezek azok a kategóriák, vagy inkább tulajdonságok, testvéreim, amely bolondság a görögnek, és megütközés a zsidó embernek, ahogy Pál írja. Ezért lehet minden dicsekedésünk háttere az Úr szeretete. Mert mi mutogathatjuk az ajándékainkat, nem a saját érdemünket. A kereszt másik oldalán, a választó vonal másik oldalán állók, akik azt hiszik, hogy ők az ajándékozók, azok az ajándékaikkal hencegnek. Mi viszont a megajándékozottak, azt mutogathatjuk, amit kaptunk. Nem saját érdemünket, nem anyagi javainkat, hanem mindazt, amit kijelent az Isten szeretete Krisztus által. Kegyelmet, irgalmat, bűnbocsánatot, örök életet. Amikor egy kisgyerek ajándékot kap a születésnapjára vagy karácsonyra, akkor megkérdezzük, hogy mutasd meg, mit kaptál, és mutogatja boldogan. És boldog az ő kis megajándékozott élete, megelégedett. Még szófogadó is lesz belőle egy időre. Testvéreim, végezetül olyan sokszor próbálunk szavakban meggyőzni olyan embereket, akik annak azon a másik oldalon állnak. Imádkozhatunk értük. Imádkozunk mindig értük. De Jézusnak van egy olyan példabeszéde is, hogy nem jó az igaz gyöngyöket a disznók elé dobni, mert azok összetapossák, téged meg fölfalnak. Tehát nagyon érzékenyen, nagyon kitapinthatóan és tapintatosan kell nekünk beszélni arról, hogy milyen ajándékaink vannak. Ugyanakkor elég, ha az ajándékainkat megmutatjuk, ha mutogatjuk, ha megmutatjuk megújult, naponta megújuló gazdag életünket, türelmünket, gyakoribb mosolyunkat, kevesebb indulatunkat, békességünket, segítőkészségünket. Ez a Krisztusról való beszéd, és ez lesz hiteles a világ előtt. Adja Isten, hogy ebben a társadalomban is, amelyben benne élünk és mozgunk mi magunk is, mindig nagyobb súllyal legyen életünkben az az igazi, amiben bele gyökerezett hitünk által Krisztusban az életünk. Legyen így napról napra. Amen.